Kedves hallgatom! A Királyok első könyve 6. részének 2. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Az a templom, amelyet Salamon király épített az Úrnak, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. Jól lehet, a templom kétszer olyan nagy volt, mint a Szent Sátor, lelki értelemben kisebb volt nála, mint gondolnánk. A Szent Sátor 30-szor 10 könyök volt, és a magassága 30 könyök. A templom 3-szor magasabb volt a Szent Sátornál, ami csupán egyszerű lakósátornak nézett ki. Még ha a templom kicsiny is volt, olyan volt, mint egy ékszer. A gyémánt nem olyan nagy, mint egy szalmakazal, de sokkal értékesebb. Ez igaz volt Salamon templomára nézve is. A templom épület előcsarnoka 20 könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig 10 könyök volt a templom előtt. Csináltatott a templomra ablakokat is, kőkerettel és ráccsal. A templom falai körül emeleteket építetett, körös körül a templom falai mellett, a szenténél és a szentek szentjénél is. Körös körül fülkéket csináltatott. Az alsó emelet szélessége 5 könyök, a középsőnek a szélessége 6 könyök, a harmadiknak a szélessége pedig 7 könyök volt. A templomot ugyanis kívülről körös körül lépcsőzetesre építette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Királyok első könyve, 6. rész, 3. verstől a 7. versig. Hadd mondjak néhány szót a templom építésről. Amint már láttuk, csak kétszer akkora volt, mint a Szent Sátor. Egy 3 emeletes épület vette körül 3 oldalon. Ez volt az a hely, ahol a papok laktak szolgálatuk ideje alatt. Elől volt egy csarnok, aminek mérete 10x20x120 könyök volt, fele akkora, mint egy futballpálya. A bronzoltár 20x20x10 könyöknyi volt, míg a Szent Sátor oltárának a mérete 5x5x5 könyök volt. Felállítottak 10 lámpatartót, hogy pótolják a Szent Sátor egyetlen lámpatartóját. Volt 10 asztal a szent kenyereknek, az egy asztal helyett. Egyes bútor darabokból is többet állítottak fel, mint azelőtt. 30 000 izraelita dolgozott az építkezésen. Őket besorozták a munkára. Volt még 150 000 külön munkás és 3300 felügyelő a templom építésnél. A templomot 7 év és 6 hónap alatt fejezték be. A templom kőből készült, és kalapácsütés zaja nem hallatszott az egész építés alatt. Az építkezés költségét 10 millió dollárra becsülik. Olyan volt az, mint egy ékszerdoboz. Volt 2 nagyon látványos oszlopa is. Később majd meglátjuk, hogy ezek mit jelentettek. Ezeket a részleteket összehasonlítás céljából említettem. A templom nagyon bonyolultá lett a Szent Sátor egyszerűségéhez képest. Az Új Szövetségben a templomról nincs szó, csak a Szent Sátorról, mint előképről. Miért? Mert a templom nagyon bonyolult építmény volt. Ez alkalmazható ránk is. Olyan korban élünk, amikor a módszerekre és nem Isten igéjére helyeződik a hangsúly. Az egyház tele van új programokkal és új módszerekkel. Amikor először szolgáltam, mint lelkipásztor egy kis gyülekezetben, gabonaföldek vették körül falunkat. Csak egy kis szobát használhattunk külön vasárnapi iskolai célra. Nem voltak jó berendezések és épületeink. Nem volt központi fűtésünk, hanem kályhával tüzeltünk, amit az imaház közepén állítottunk fel. Elmentem abba a gyülekezetbe később is, nem régen. Sok új épület épült körülötte. Megkérdeztem egy gyülekezeti tagot, aki akkor tért meg, amikor ott szolgáltam. Sokan megtértek mostanában? Azt mondta, hogy nem sokan. A terjeszkedés még nem okozza azt, hogy sok megtérés történjék. Rengeteg módszert alkalmazunk, de nem mind eredményes. Azt hiszem, vissza kell térnünk Isten igéjéhez. A második, amit meg akarok jegyezni, hogy Salamon alacsony ablakokat készítetett. Nem voltak ablakok a szent sátoron. Salamon ablakai nem engedtek be sok fényt, de egy kis fény mégis beszüremlett rajtuk. Az emberek többé nem az isteni világosságtól fügtek, ami a szent sátorban volt. Ettől kezdve a külvilágból érkező természetes fénytől függött a látásuk. A harmadik jele az alacsonyabb rendűségnek az, hogy a kérubokat olajfából készítették. 10 könyök magasak voltak, nagyon látványosak, és többé nem aranyból készítették azokat. A negyedik megjegyzésem az, hogy a templom díszesebb, kidolgozottabb volt, mint a szent sátor, és több szertartást kapcsoltak vele össze. Ezt a templomot pusztította el Nebukadnezár. Azután az új templomot Zerubbábel építette fel, de azt is elpusztították, és helyette épült Heródes temploma Krisztus korában. A templom valójában az Úr Jézus Krisztusra mutatott. János evangélium a 2. részének 19. versében Jézus ezt mondta: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ő nem Heródes templomáról beszélt, hanem a saját testéről. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. A templom azonosult Krisztus testével. Mivel ez a fejezet főként az építés részleteit írja le, ezért nem sokat olvastam fel belőle. Mégis meglátjuk, hogy nagyon érdemes elolvasni. Amint olvasunk a templom fenségéről, tartsuk szemünk előtt, hogy az Dávid szívében és értelmében fogamzott meg, és ő megfelelő helyet akart építeni a szövetség ládájának. Természetesen nem volt elképzelése arról, hogy Istennek lakóhelyet építsen, hanem azt mondta, hogy az csak lábának zsámolja. Célja az volt, hogy megközelíthessék Istent az áldozatok által. Azt is figyeljük meg, hogy a templom milyen bonyolult volt a szent sátorhoz viszonyítva. Miután írtam a szent sátorról egy könyvet akartam írni a templomról is. Nagyon sok tanulmány elvégzése után összecsaptam a kezem elkeseredve. Az sokkal bonyolultabb volt ahhoz, hogy vele illusztráljuk, vagy magunk előtt lássuk az Úr Jézus Krisztus csodálatos személyét. Mégis Isten megdicsőítette jelenlétével, és betöltötte a Sekina dicsőséggel, ahogy majd látjuk a következő fejezetben. A 7. fejezet alapján megtudjuk, hogy Salamon nem csak templomot épített, hanem a saját palotáját és Libanon erdejének házát, valamint a fáraó leányának a palotáját is. Ebben a fejezetben részleteket találunk arról is, hogy miként épült meg a templom előcsarnoka, az öntött tenger a templomhoz, a 10 rézmedence és a 10 aranylámpatartó, amit szintén a templomban helyeztek el. A maga palotáját 13 évig építette Salamon. Akkor lett kész egészen a palota. Királyok 1. könyve, 7. rész, 1. vers. 7 évbe került a templom felépítése, de csaknem 2-szer annyiba a saját házának felépítése. Nagyon alaposan feldíszített palota lehetett. Felépítette tehát a Libánon erdő palotát, 100 könyök volt a hossza, 50 könyök a szélessége, 30 könyök a magassága. 4 sorban cédrus oszlopok voltak, az oszlopokon pedig cédrus gerendák. Királyok 1. könyve, 7. rész, 2. vers. Salamon felépítette a Libánon erdő házát is. Ez volt a második számú háza. Talán oda ment vakációra. Azt olvassuk, hogy annak hosszúsága 100 könyök volt, ami fele olyan hosszú, mint egy futballpálya. A szélessége 50 könyöknyi volt, ami 25 méternek felel meg. A magassága 30 könyök volt, vagyis 15 méter. Ezeket cédrus oszlopok 4 sorára emelte, és az oszlopokon cédrus gerendák nyugodtak. Hirám, Tírus királya adta a köveket és a cédrusokat, amelyek a Libanonból származtak. Nagyon kevés maradt azokból a magas, kecses cédrusokból a mai időre. Az egész országban, beleérte Palesztinát is, teljesen ki vannak írtva az erdők. Nyilvánvalóan valamikor azt nagyon sűrű erdők borították. A saját palotája pedig, amelyben lakott, a hátsó udvarban, a csarnokon belül hasonlóan készült el. Ehhez a csarnokhoz hasonló palotát készítetett a fáraó leányának is, akit Salamon feleségül vett. Királyok első könyve, 7. rész, 8. vers. A hasonlóan készült el jelzi, hogy az is nagyon díszes és kimunkált volt. Épített egy házat a fáraó leányának, és úgy tűnik, kiemelt helyzete volt a többi nővel szemben. Nem épített palotát mindegyik feleségének. Ha épített volna, akkor 1000 palotára lett volna szüksége. Ez egy félelmetes építési programot kívánt volna meg. Ezután Salamon király elhozatta Tírusból Hirámot. Ez egy Naftáli törzséből származó özvegyasszony fia volt, az apja azonban tíruszi rézműves volt. Ő teljes bölcsességgel, értelemmel és tudással el tudott készíteni bármilyen rézeszközt. Eljött Salamon királyhoz, és készített mindenféle eszközt. Királyok első könyve, 7. rész, 13. és 14. vers. Hirám a rézműves nem azonos Hirám királlyal. Ő nagyon értett a fémek megmunkálásához. Ő formálta a finom szobrokat és a vasból, rézből és aranyból készített eszközöket. Nagyon díszes munkák kerültek ki a kezéből, amilyeneket Salamon éppen megkívánt. A kidolgozott díszítés bizonyítéka a virágzó korszaknak és a béke időszakának, amelyben éltek. E béke és virágzás korában fejlődtek a művészetek. Salamon uralma alatt béke és gazdagság jellemezte az ország életét. Most egy kicsit részletesebben olvasunk a templomról. Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak. Azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Boáznak. Királyok első könyve, 7. rész, 21. vers. A Jákin azt jelenti, hogy Isten megalapoz. A Boáz jelentése pedig az, hogy benne van az erő. Vannak zsoltárok, amelyekben benne van a szépség és az erő gondolata. Például a 96. zsoltár 6. verse mondja: Fentség és méltóság jár előtte. Erő és ékesség van szentélyében. Az erő beszél az üdvösségről, arról, hogy Isten képes megszabadítani az övéit. A szépség beszél az Isten tisztelet szépségéről. Mi a szentség szépségében imádjuk Istent. Ez a két oszlop kiemelkedő volt a templomban. Lelki értelemben ez a két oszlop megvan bárkinek az életében, aki imádja Istent. Ha imádjuk Istent, akkor megtapasztaljuk Isten hatalmát abban, hogy megszabadít minket a bűntől. Aztán imádhatjuk őt a szentség szépségében. Semmi rosszat nem látok a szép templomokban és imaházakban. Azt hiszem, ez nagyon is helyén való. A szép templom lehet vonzó az Isten tiszteleten, de nem mindig ösztönöz imádkozásra, és bizonyára nem pótolja az imádatot. Őt imádjuk a szentség szépségében. Vagyis amikor Isten jelenlétébe állunk, átérezzük jelenlétét és a mi alkalmatlanságunkat. Aztán megláthatjuk őt minden szépségében és dicsőségében. Ez volt Ézsaiás élménye, amikor bement a templomba, és Istent látta meg egy magas, fölemelt és szent trónon. Amikor Ézsaiás meglátta magát Isten jelenlétének fényében, rádöbben saját tisztátalanságára. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ézsaiás könyve, 6. rész, 5. vers. A Jákin és Boáz nevű oszlopok arról beszélnek, hogy mi az Isten tisztelet valójában. A megváltott léleknek a Szent Isten jelenlétébe való kerülése. Szükséges fölismernünk, hogy Isten imádatának azon a tényen kell alapulnia, hogy ő magasztos, szent és fölemelt trónon ül. Salamon igen megnagyobbította a mosdómedencét a templomban. Azután készített egy öntött tengert, amelynek egyik pereme a másik peremétől 10 könyöknyire volt, kör alakú, és 5 könyök magas volt, és 30 könyök hosszú zsinór érte körül. Királyok első könyve, 7. rész, 23. vers. Egy hatalmas mosdótenger 12 részbika tartott úgy, hogy 3 bika tekintett mindegyik irányba. Annak szegélyét lilium díszek borították. A tengerben a papok mosakodtak. A szent sátorban csak egyszerű rézmedence volt, itt ennek megsokszorozását és megszépült formáját látjuk a salamoni templomban. Azután készített 10 réz mosdómedencét, 40 bat víz fért mindegyik medencébe, és mindegyik medence átmérője 4 könyök volt. Mind a 10 állványon volt egy ilyen mosdómedence. Királyok első könyve, 7. rész, 38. vers. E 10 mosdómedence célja az volt, hogy megtisztuljanak mindentől, amikor fölajánlják az égő áldozatokat. Nem a méret és a szépség okozza a szív megtisztulását. Sok gyülekezet van korunkban, ahol gyönyörű az Isten tisztelet lefolyása, de nem tisztul meg a gyülekezet, és nem kerül Isten jelenlétébe. Nem frissülnek föl lélekben, és nem kapnak örömet és békét a szívükbe. A világ összes mosdómedencéje nem képes megtisztítani a bűntől. A medencében levő víz okozta a tisztulást. A víz Isten igéjét képviseli. Ha megfürdünk Isten igéjében, akkor Isten igéjét alkalmazzuk az életünkre. Elkészítette Salamon a többi fölszerelést is az úrházához, az aranyoltárt, az aranyasztalt, amelyen a szent kenyerek voltak. A lámpatartókat színaranyból a szentek szentje elé, 5 jobbról, 5 balról, a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból. Királyok első könyve, 7. rész, 48. és 49. vers. A szent sátorban egy lámpatartó volt, amely Krisztusról beszélt. A templomban 10 lámpatartó volt. Megint megsokszorozódott a lámpatartók száma, és ez ránk alkalmazható. Mai társadalmunkban fennáll az a veszély, hogy túlzottan megszokottá válnak az Úr Jézus Krisztus ügyei. Például egy napon hallgattam egy rádiós üzenetet, amelyben az előadó több mint 50-szer említette Jézus nevét, mielőtt félig elmondta volna üzenetét. Ha emlegetjük az ő nevét újból és újból, az olyan, mintha megszaporítjuk a lámpatartókat. Hallottam egy másik embert, aki egy napon azt mondta, hogy Jézus jelenlétébe áll, majd leül és beszélget vele. Lehet, hogy ezt teszi, nem tudom. De a Biblia nem ajánlja, hogy ilyen közönségesen tárgyaljunk a megdicsőült Krisztussal. Egy ember nagyon ismerte őt, amíg itt volt a földön, aki dorgálta és javaslatot tett neki, és odahajolt keblére a felső teremben, ez volt János. Nagyon ismerte az Úr Jézust testének napjaiban. De János azt írja, hogy látták a megdicsőült Krisztus. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Jelenések könyve, első rész, 17. vers. Azt hiszem, hogy ott van a helyünk, amikor Krisztus jelenlétébe kerülünk. Barátom, ne sokszorozzuk meg a lámpatartókat azáltal, hogy nagyon közönségesen beszélünk az Úr Jézussal. Ő az, akit imádunk és tisztelünk. Ő az, aki előtt arcra esünk. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon király végeztetett az úrháza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte az úrházának a kincsei közé. Királyok első könyve, 7. rész, 51. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy imádhatlak az Úr Jézus Krisztus nevében. Szeretnék mindig megtisztult szívvel eléd járulni, hogy elfogadhass engem. Segíts, hogy alázatosan járuljak színed elé, és mindenem átadjam neked rendelkezésedre, szolgálatodra. Amen.